Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Reich Krisztián kapucínus atya Szentkúton elhangzott elmélkedésének második részét hallják. Isten engem a halálomban sem fog elengedni.
Hogy a másik, hogy még odaív, te figyelj, oldozzál föl, gyontassál meg, mert már nem sok van hátra. Meggyontattam, és akkor meggyontattam minden. Ciao, civediamo, szia, majd találkozunk. Befordult a fordok, aztán úgy találtak a fordok fordulva, hogy így mentek el ebből a világból. Akkor volt egy másik, az Anaklét atya, 40 évig volt Brazíliában, misszionárius, és hát az 90 matematika professzor volt, meg ott tanított teológián, és ott is sokat szenvedett, elkezdtem mondani az Isten irgalmasság rózsafűzérét. Délután 15 órakor befejeződött az Anaklét atyának, meg állt a légzése, és elment a mennyországba, hogy nem kell félni, nem kell. Hát az egész életünk, az egész életünk, egész földi életünk, ez az Istennel való találkozásra való fölkészülés. Hát most, ha engem az Isten megteremtett, mert örök életet akar ajándékozni, az ő fiának képmására teremtményének, akkor most a halálom pillanatában majd kiszúr velem, és akkor na menj a pokolba, dehogy is, Isten, őrizzen meg. Akkor az milyen is? Hát köszönöm szépen. Hát ez a probléma a mai világban, hogy nem ismerik az Istent. Az Istennek a nem ismerete az, ami okoz ezt a hatalmas nagy félelmet. Jó, az Úr Jézus azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak voltak, és az élet terhét hordozzátok, és én felüdítelek benneteket. Vagy én vagyok az út, az igazság és az élet, aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az föltámasztom az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és valóban ital. Hát, ha mi ezekben nem hiszünk, akkor nincs miről beszélni. És a Jóistennek azért tényleg megvan a maga módja, mindenkinek, hogy visszatérve aztán a halállal való kapcsolatunk, szeretteinknek a halála, hogyan szembesülünk velük, vagy amikor már ők elmennek, akkor milyen kapcsolatban vagyunk velük. Hát csak Jézus Krisztuson keresztül tudunk velük. Tehát aki ilyen mindenféle ilyen ezoterikához fordul, hogy most én elmegyek, és majd a halott látom, majd nekem megidézése, hát az menjen el és gyógyjon meg. Semmi közelmi keresztény életünkhöz. Egy rendházban voltam, és egy egyszerű paraszt ember, szőlőművelő volt szőleje, és hát nagyon egyszerű ember volt, de egyszer azt mondja nekem, hogy tudod, Ciprián atya, hogy a szeretteink azok milyen messze vannak tőlünk. Mondom, akik meghaltak, azt mondja, olyan messzire, mint amilyen vastag egy ostya, amivel miséznek a templomba. Hogy amikor fölemeljük az oltári szentséget, hát nem a halott, hogy Krisztuson keresztül vagyunk mi ővelük. Mert a mennyországban nincs mise, ők ide jönnek le a földre, és itt ünnepeljük együtt a Krisztusot. Krisztusnak a kereszt halálát és a föltámadását, csak mi erről a részről, ők pedig a másik feléről látják ezt az egészet. Mikor 4 évvel ezelőtt meghalt az édesanyám, március 10-én, akkor én beszélgettem vele még 15 percet azon a napon. És akkor Goríciában voltam, és minden, amikor volt kis időm, akkor elmentem, vannak ott Clarissa apácák, van egy templomuk, és van egy oltári szentség, egy nagy ostya, és ott örök imádás van, tehát reggel 6 órától este 8 óráig ott bárki bemehet bármikor. És oda szoktam menni, egy csendes kis kápornak templom, és imádkozgatok néha rózsafüzét, Isten irgalmasság rózsafüzét, és hát nem szoktam én úgy közel menni, de most úgy mintha azt éreztem volna, valaki azt mondja, gyere egy kicsit közelebb. Valami az jött le, hogy most már majd rajtam keresztül. Valamilyen érzés volt, és akkor megyek vissza, bementem még akkor a domba, ott meggyóntam, és akkor telefonálnak, hogy hát az édesanyámat a földön találták, hát másnap kellett volna neki menni ilyen szokásos évi vizsgálatra, 6. évében volt, és hát ott találták a földön, és hát meghalt. Nekem az jött át ezen keresztül, hogy igenis a mi szeretteink azok nem halnak meg, hanem örökké élnek, csak most átszálltak egy másik vonatra, ami aztán az örökké valóságba viszi őket, aki hazavitte őket. Mi csak a mi szeretteinken nagyon szép, hogy megyünk a temetőbe, meg virágot viszünk a sírjukra, de a mi kapcsolatunk, a mi elhunyt szeretteinkkel a halálon túl csak a föltámadt, az értünk meghalt és föltámadt Krisztus által lehetséges. Mert Jézus Krisztus nélkül mi nem tudunk ővelük találkozni, csak Jézus az, aki hát minket találkoztathat velük. És hát Számomra ez nagyon nagy vigasztalás volt, attól függetlenül, hogy fájt az édesanyám, még mindig fáj, meg nosztalgiába gondolok rá, hogy még itt élt a földön, de már ők nem akarnak ide visszajönni erre a földre. Ide már ők nem akarnak.
Mit gondolsz, mi a jobb? Mi szerzetesek úgy élünk, hogy egy lábbal már oda át vagyunk. Mindegyik hívott, akinek hivatása van, érte éppen ezt a pillanatot, amikor az Isten ezt a áldott sebet teremtett benne, és nem tudne normálisan élni, már hiába odaad vonzódik a szíve, de olyan átlagos embernek nem olyan élénk ez az érzés. Nekünk Memento Mori az életnek az íze, pontosan az. De olyan normális, átlagos embernek, laikusnak nem feltétlenül. És akkor, ha ilyenekre gondolunk, mi a jobb? Foglalkozni az élet mulandóságával, és a halállal, és örök élettel, vagy inkább úgy élni, mint mai nappal foglalkozni?
Hát nézd, az Úristen senkitől sem tagadja meg az ő kegyelmét. Az Isten mindenkinek megadja azt a lehetőséget, megadja azt a tisztánlátást, hogy hát minden embert az ő színelátására hív, és minden embert az ő országába hív. Úgy kell élnünk, mondjon a régiek mondták, úgy dolgozni, mintha örökké élnél, és úgy imádkozz, mintha örökké, vagy ha mindjárt meghalnál. De ez is az Isten kegyelme, az Istennek az értünk lehajló jósága, hogy igenis van a keresztény embernek, ezt bele kell kalkulálni az élet. Tudjuk azt, hogy a föld élet egyszer véget ér, és itt is azok a szent emberek, nem csupán azok a szentek, akiket az egyház szentnek tisztelünk, ugye, akiket oltárra emeltünk, hanem az egyszerű embereknek a hite is taníthat bennünket. Például amikor jártam a betegeket látogatni, és akkor volt az egyik alkalommal, megyek be az egyik nénéhez, és akkor mindig úgy nyitva volt az ajtaja, mondta neki, Andrusi, hát miért nem tetszik bezárni az ajtót, tehát annyi ember jár itt, nem mindenki jó szándék, hogy bejönnek itt valamit, elvisznek magát. Most a Ciprián atya, nem akarom bezárni, mert attól félek, hogy a halál elmegy az ajtó előtt, és itt hagy. Hogy ő várja, hogy ő föl van rá készülve. Talán 10 év múlva, vagy 5 év múlva találkoztam a lányával, és mondja nekem azt, hogy hát ott halt meg a lányánál, és azt, hogy úgy találták meg, hogy mosolygott, hogy várta, és megjött érte az, akit várt. Vagy a Pió atyának az esete, hogy amikor szenti avatták, és hát van a mi provinciánkban Rodolfo atya, aki hát segített a szenti avatás eljárásban. 2002-ben szenti avatták Pió atyát, és hát ezeket az iratokat, amit ő kapott San Giovanni Rotondóval, ezeket vissza kellett vinni oda az ő rendházukba. És hát találkozik ott egy János nevű szerzetessel, és mondja, ó, János, milyen jól nézel ki, ezt mondja, hogy vagy? Hát azt mondja, köszönöm szépen, Rudolf atya, jól vagyok, de hát most már nem sokára meghalok. De hogy halsz? Hát hogyan? Hát nem azt mondja. És akkor elmesélte, hogy 1953-ban kapott egy olyan TBC betegséget, hogy gyakorlatilag az egyik tüdeje az teljesen tönkre, mint a másik félig, és hát azt mondta az orvos neki, hogy hát menjél haza, köszönjél a szüleitől, meg a testvéreitől, mert egy hónap múlva meg fogsz halni. És hát visszament a rendházba, és hát teljesen kétségbe volt testvére, elment a házfőnökhöz, hogy mit mondott, és akkor hát azt mondja, akkor menjél haza, de közben találkozott a Pió atyával, és akkor hát mondja neki, hogy Pió atyának, hogy hát mit mondott az orvos, a sanguinenti, hát mondja a János, hogy Pió atya, hát ti közel vagytok az Úr Jézushoz, hát tudna érettem imádkozni, és hát egy kicsit olyan Pió atya, egy kicsit olyan burberogat, ma meglátom. És akkor 3 nap múlva odaívja magát a Pió atya, azt mondja, János, az 50 elég lesz? Nem tudja, hogy mi, 50 elég lesz, vagy nem? Hát elég. Azt mondja, most elmész, Arkóban van, Észak-Olaszországban, Trentói provinciában van egy tó, elmész, és ott van a Gardató mellett, ez a kolostor, jó idő, jó levegő van, és ott leszel 3 hónapig, és utána meg elment, meggyógyult, 3 hónap múlva visszajött, és hát visszatért az egészsége, élt tovább, nem halt meg a János. Közben néha találkozott a Pió atyával, és mondja neki a Pió atya, hogy János, nagyon sokba kerültél nekem. Gyakorlatilag a Pió atya az összes szenvedését magára vállalta, és hát ez 1953. május 5-én volt, 2003. május 5-én hát nem jött a János testvér, nem láttátok. Bementek, fő volt szépen öltözve, habitussal, szépen az ágyán feküdt, és mosolyogva meg volt haza. Hogy a szentek ezek így tudnak segíteni. A keresztény embernek ez a hozzáállás a halálhoz.
Mi mit gondolsz, igaz-e, hogy Isten egész életünkön át nevel minket a vele való találkozásra, és mi ebbe a különösképpen az öregkornak a szerepe, a vele járó betegségnek, tehetetlenségnek, magánynak, kiszolgáltatásnak, ez átok vagy kegyelem, vagy lehetőség?
Senki se tud olyan választ. A betegség, a szenvedés, a halál, a Pió atya szerint is, ő is azt mondja, hogy az egy misztérium. Tehát az Isten nélkül, az Isten kegyelme nélkül, tehát Krisztus nélkül, az annak nincs értelme. Mert ő azt mondja, hogy Jézus Krisztus kereszt kínszenvezése és kereszt halála váltotta meg a világot. Na most hát mi keresztények, katolikusok, mi azt látjuk benne, hogy ezt felajánljuk saját magunknak az üdvösségét, vagy másoknak az üdvösségét, ahogy az előbb beszéltem erről a János testvérről. Azt szokták mondani, a betegség meg a szenvedés az Úristennek a pásztor kutyája, az visszatereli az embert. Igen, igen, lehetséges. Ő nem akarja, de abban a pillanatban hát megadja ezt a kegyelmet. A másik pedig az, hogy miért is kell szenvedni, meg megöregedni. Hát a bennünk lévő rossz miatt, az önzés miatt mi sohasem térnénk akkor meg. Tehát az Isten megengedi, nem akarja, de megengedi, hogy ezáltal tisztuljunk, ezáltal megváltozzon a mi kötődésünk ehhez a világhoz. Például az ember szerettei meghalnak, ahogy mondottam, 1999-ben tragikus balesetben meghalt az öcsém, és hát én nagyon szerettem, ő 8 éve fiatalabb volt, mint én, de hát az öcsémmel úgy voltam, tehát nem csak testvérek, hanem barátok is voltunk, és mindig azért imádkoztam, hogy Istenem, ne legyen semmi baja, meg inkább akkor engem rám mérj, hogy kíméld meg, és hát eljött az a szörnyű szeptember 18-a, pont itt voltam Mária Besnyen, itt helyettesítettem, itt tudtam meg, hogy meghalt Pátyon, Budakeszi fölött egy balesetben, repülő balesetben. És akkor hát ez nagyon sokáig, majdnem 10 éven keresztül egy hatalmas nagy szenvedés volt bennem, és mondtam, hogy miért, Uram? És akkor rájöttem arra, hogy akkor, amikor ezekkel a problémákkal, vagy ezekkel a tragédiákkal találkozok az életemben, a hivatásomban, a szolgálatban, a papi vagy a szerzetesi szolgálatban, akkor ne csak azt a hivatalos választ adjam, amit a teológián, a pasztorális vigasztalásban, a vigasztalás teológiájában úgymond adunk, hanem akkor én azt bele tudom magam érezni annak az embernek az élete, annak a helyzetébe, hogy mit él át, amikor szerettei, főképp hát az öcsém is fiatal volt, 3 kis gyereket hagyott itt, hogy akkor, ha más nem is, akkor csak, ha 180-szor meséli el, hogy hogyan halt meg, vagy mi volt, akkor 180-szor meghallgatom, mert ez ő neki jól lesik. Nem vagyunk egyformák, mi is emberekből vagyunk, nekünk is vannak érzelmeink. Hát az Úr Jézus Krisztus is sírt az ő barátjának a házának a sírjánál, megsajnálta a Noémi fiút, vagy az özvegyasszonyt, akinek egyetlen fia, vagy a kis Jairus leányt. Tehát, hogy az embert ezek az események együttérzőbbé tudok lenni ezáltal. Tehát, hogy én amikor a saját halálomért, vagy arra azért imádkozok, hogyha majd eljön az idő, én csak azt kérem az Úrtól, hogy hát bárhogy is, hogy ha lehetőség szerint, akkor hogy én ne legyek terhére senkinek, se az egyházamnak, se a rendemnek, se a testvéreimnek, hogy hát legyek kész. Ugye ott, hogy készen lehessünk, boldog halált érhessünk a világból, ha elszólítsz hozzád, mehessünk ez a csodálatos oltári szentség éneket, amit hát mi sékenni szoktunk énekelni. Aztán hát a szenvedés, a betegségek, az mindig is az egy misztérium fog lenni. Itt a Földön ezt nem tudjuk, hiába próbáljuk.
Mit jelent a jó halál kegyelme? Mitől halál jó?
Hát attól, hogy haza találunk.
Hogyan kell jól meghalni?
Hát úgy kell jól meghalni, hogy a Jóistennek a kezébe essünk. Tehát, hogy hát köszönöm, Uram, hogy életbe hívtál, meghívtál, megszenteltél, velem voltál, megbocsátottad a bűneimet, megbocsátottad a hűtlenségeimet, és hát most vegyél be a te országodba. Tehát valamiféleképpen én ezt... És ezért is mondom a testvéreknek, vagy a híveinknek, hogy a végső kitartás kegyelmét, hogy az ember az utolsó pillanatban, hogy el ne tévesszük az utat. Jó halál kegyelme. A jó halál kegyelme az, hogy a halálomban megtalálom azt az Istent, aki öröktől fogva szeretett, öröktől fogva szeret, és örökké akar szeretni. Ez a kegyelem. Mi a kegyelem? A kegyelem az természet fölötti adomány, amelyben Isten saját magát adja. A jó halál kegyelme, hogy az Isten odaadja, látható lesz, átölelhetem, megismerhetem az ő arcát, és vele együtt azokkal a szeretteimmel is találkozhatok, akikkel itt együtt zarándokoltunk ezen a földön. Ez a jó halál kegyelme, hogy megkapjuk azt, aki értünk ezen a földön, aki értünk szenvedett, értünk meghalt és föltámad. Most ugye, hogy itt vannak azok a csodálatos Istennek azok a titkai, most itt egy három személy 1976 április 4-én 19 éves korában szentelték pappa kórházi ágyon, és 24 nap múlva meghalt. Egy lengyel, Mihály Lost, 2019 május 2-án halt meg, három misét tudott elmondani. Akkor van egy másik, Livinius Eskomi, 31 éves, és 2021 április 1-én halt meg, a papszentelés után egy misét tudott elmondani, és meghalt. Hogy sokszor, hát ennek mi értelme van? Az Istennek nagyon sok értelme van, mert mi csak időlegesen tudunk. Az Isten az örökké való, az Istenben nincs múlt, nincs jövő, nincs semmi, csak egy örök jelen, és a mi életünket ebben az örök jelenben, ebben a végtelen örök jelenben éljük, ami hát ez a mi földi életünkre van. De hát itt nyúlik bele az emberi életünk, neki való oda szenteltségünk az örökké valóságba.
Szent Ferenc testvérének nevezte a halált. Vakmerően hangzik egyébként, de gyakorlatban mit jelent?
Történelemben egyetlen egy szent volt az, aki hát áldott légyőrünk halál nővérünkért, akivel senki meg nem.
De hogy értsük ezt?
Hát a halál nővérrel való találkozás ő neki, hát a Krisztussal való találkozás, hogy egész életében a Krisztussal akart egyesülni, hát ugye a stigmatizációt, amit tehát halála előtt 2 évvel, ugye most ünnepeltük a stigmatizációját, hogy mindenben, hogy akart az ő Krisztusához hasonlítani, hát amikor elérkezett az, hogy az a pillanat, hogy a halálban aztán egyesült. Ez a keresztény meghalás, hogy belehalt a Krisztusba, Krisztus szeretetébe halt. Még nem a félelem, nem az aggódás, hanem átadott, amikor már mindent átadott az Istennek, átadott Krisztusnak, elhasználódott testét, örökre megkapta Krisztus. Tehát, hogy ő a halálban is nem a rettenetet látta, hanem a földi halálban azt a nővért, aki által aztán Krisztus országa megnyílott számára. Ezzel is a Krisztussal való egyesülés, egyélevése az, amely minden ember számára követendő példa. De hát ő ezt úgy tudta megtenni az ő életében, hogy az egész élete az Istenre irányuló, Istennek adott élet volt. Természetesen mi nem vagyunk szentek, de ezt hát ezt gyakorolni kell, megkészülni kell.
Na éppen azért neked hogyan változott az évek során a te hozzáállásod, a te halálodhoz? És mitől változott?
Igazság az, hogy papként, amikor pap voltam, akkor minden hónapban volt egy-két temetés, vagy a faluba, vagy máshova, és el kellett menni segíteni. Tehát a pap azért találkozik azzal, hogy ez egy olyan valóság. Hát ahogy mondottam, a testvéreknek a szolgálatánál, hát tényleg ott volt a szabály szerint, tényleg a kezeim között haltak meg egyének. Azok a szép elmenetelek azért, hogy olyan, hogy kicsit irigyelt. Hát mondom, ez a siker, neki ez a siker, ez jó kicsusszat.
Közismert érzés a szerzetesek között, amikor látjuk a szerzetes, aki szépen halt meg, akkor...
Igen, hát mondom...
Szent irigység van.
Igen, van egy szent irigység, hogy ő neki már ezzel nem kell aggódni. Én úgy gondolom, hogy a Jóisten abban a pillanatban mindig megfogja nekünk is. Nekem is meg fogja adni, neked is meg fogja adni azt a kegyelmet, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fogunk meghalni. Én csak arra kérem, hogy a Jóisten, hogy lehetőleg az ő kegyelmében. Mert tudod, úgy van, hogy megyünk ebben az életben, és egyre kevesebben vannak körülöttünk azok az emberek, akik 10 éve vagy 20 éve együtt mentünk, hogy egyre többen vannak kint a temetőben. Hát egyszer, mint a vasárnap is prédikáltam, hogy ez egyszeri pap, és azt prédikálta, kedves híveim, mindnyájan meghalunk, még talán én is. Hát csak nem tudja, mindegy, hogy hogyan fogunk. Hát Ezt én rábízom a Jóistenre, tehát az, hogy legyen az Istennek a joga. Én mindig.
Várod a halálod?
Tessék?
Várod a halálodat? Kicsit türelmetlen, vagy nem? Vagy...
Nem türelmetlenül, hanem azt mondom, hogy Uram, addig, amíg tudsz használni, használj azt, hogyha nem tudsz használni, akkor én mindig úgy szoktam mondani, meg én úgy hallottam én is, hogy a pap az olyan, mint a lábtörlő, hogy mindenki beletörli a lábát, sárosan, porosan, az utoljára a lábtörlőt is oda vagdalják egy kicsit a falhoz, aztán őt is beveszik, hogy hát igen, amíg tudok használni, amíg az embereknek, a híveknek a tudok lenni a szolgálatára, szívesen teszem. Én azt gondolom, hogy egy szerzetesnek, egy papnak, egy megszentelt szerzetesnek, de minden kereszténynek ez a realitás, tehát ez a valóság, hogy egyszer elmegyünk ebből a világból, és hát visszaadjuk az életünket annak, akitől kaptuk, hogy kapjunk egy örök életet, vagy ez az élet, hogy bele torkoljon aztán abba a végtelen óceán.
Nem volt ilyen, hogy fiatalkorodban féltél a haláltól?
Nem. Én a saját halálomtól nem féltem, csak én mindig másokat féltettem, akár ahogyan mondtam, meg most is, hogy a szeretteimnek a Jóisten adjon sokáig azt, amennyit, de én magamnak így minden soha nem. Egyszer egy ilyen nővér, egy ilyen kapott adományokat a Jóistentől, és azt mondta, hogy hát Ciprián atya azt mondja, neki a Jóisten azt mondja, hát hosszú életet akarat, mondom, mondd meg neki, hogy nekem ne adja. Hát nem utasítom vissza, de nem számomra csak annyi, hogy ha elérkezik, akkor tényleg a kegyelem állapotába legyek, tehát a megszentelő kegyelem állapotába, és hát...
Készülsz valahogyan halálodra?
Hát készülök, mert most a szeptember 8-án hivatalosan is ide vagyok helyezve. Hát én tehát kaptam egy pici kis cellát, amiben én berendezkedtem, ami fölösleges, azt a könyveimet azt elhelyeztem a könyvtárban, amik még vannak, amik használok, azt még aztán, hát a ruhákat azokat nem nagyon vásárolok, mert nem kell, mert hát én úgy jöttem ide, hogy innét már csak majd kivisznek majd a útka, megpucoltam a sírokat, ott vannak már testvéreim, tehát itt van erre lehetőség az, hogy az ember megbarátkozzon ezzel a ez nem nincs távol, meg nem félek. Nem félek, mert hát gyakorlatilag hát szüleim, öcsém, édesanyám, édesapám, nagyszüleim, családomból, rokonságomból nagyon sokan már átmentek a másik világba. Hát majd én is most már lassan majd oda fogok. Hát ezzel a halál problémával találkozunk ugye nap mint nap, hát akár a háborúban. Hát ez vesz körül bennünket, hát világban, hát nyakig járunk a megölt ártatlanoknak a vérében, hát ez a kultúra van, hát most ebben a kultúrában kell nekünk a szerzeteseknek Istennek szentelt személyeknek fölnyitni az embereknek a szívét, hogy ne ez a szörnyű világ legyen, hanem az a szép világ, amit az Isten akar adni azáltal, hogy majd az ő fia Jézus eljön érettünk, és akkor áthelyez bennünket az ő országába. Én nekem ez a reményem, meg hát ezért is lettem pap.
Mit javasolsz a többieknek? Hogyan legyünk készen ilyesmire, amiről senki se tud, mikor érkezik?
Hát van egy orosz film, az a címe, hogy a Sziget, és akkor abban van egy szerzetes, ajánlom, YouTube-on meg lehet nézni, egy magyar aláírás, egy ortodox szerzetes, aki hát végén hát mikor meghal, az előjáró, aki állandóan hát piszkálta, meg üldözte, oda megy hozzá, hogy hát azt mondja, hát hogyan kell élnem az, és akkor így fekszik a koporsó, azt mondja, igyekezz elkövetni kevés bűnt, és élj, ahogyan tudsz. Tehát ez, hogy úgy élni, hogy méltó legyünk annak az idején, hogy befogadjanak bennünket is az örök hajlékba, hogy az Isten nem azért küldte az ő fiát, ami összeminkre vesse a mi bűneinket, hanem azért, hogy elvegye. Meg hát tőle ezzel kapcsolatosan én mindig azt mondom, hogy ebből a világból való elmenetelünk az mindig nem az embernek, e világból való elmenetele, ez mindig az Isten története, meg annak a története, aki elmegy. Tehát én mindig azt mondom, megint csak ismétlem azt, hogy a végső kitartásnak a kegyelmét adja meg a Jóisten. A halál meg az élet az mindig is egy misztérium, az élet az Isten misztérium, a halál az pedig hát az a misztérium, amelyet az Úr, ami Urunk Jézus Krisztus az ő kereszt halálával megoldott a keresztfán, megszabadított bennünket ettől a félelemtől, hogy meghalunk, mert nem visszajött ebbe a világba, hanem előre ment egy új. Tehát a elhunyt szeretteink, azok nem a múlt, hanem összekötik a jövőt. A jövő, ők már a jövő, nem múlt, hanem jövő, ahova mi is megyünk, mi is fogunk eljutni ebből a világból az ő, abban az országban, ahol tényleg az Isten letör a szemünkről minden könnyet. Vasárnap erről prédikáltam, hogy van Magyarországon három bazilika, ugye az Esztergomi bazilika, a Dunán felüli felirata, a homlokzaton felírva, Ego qui sorsum sunt veritas, a fönt valókat keressétek, a Szent István bazilikában, az pedig Budapesten, Ego sum via veritas vita, én vagyok az út, az igazság és az élet, az Egri bazilikában, és az Isten majd letöröl minden könnyet a szemünkről, nem lesz gyász, nem lesz halál, sem jaj, kiáltás. Tehát ezeknek a bazilikáknak, a magyaroknak ez az üzenete, hogy az odafönt valókat keressétek, ahol Krisztus az út, az igazság és az élet, és aki majd a mi szemünkről letöröld minden könnyet, mert nem lesz gyász, sem jaj, kiáltás.
valamiképpen ez a jó megélt életnek a titka.
Igen, igen, igen. Kis Szent Teréz, a Lízői Szent Kis Szent Teréz, amikor meghalt, akkor hát a püspök elment, és akkor hát a szuperior anyát kérte, hogy hol volt a hát ezt bevitték, ugye a szobában volt az ágy, ahol meghalt a Kis Szent Teréz, áll a püspök, és az ágy mellett ilyen lambéria volt, és akkor így előre hajlik a püspök, és így nézi, könnyekszöknek a szemébe el kell sírni, és kíván mindenki meg volt dermed, hogy mi történt. Utána mennek, nézik, és akkor látják, hogy a fába bele van karcolva, hogy amikor nem tudod beszélni, már majd nem megfulladt, és akkor a körmével belevéste Krisztus, te vagy az egyetlen egy személy, akiért érdemes volt élni, szenvedni és meghalni. Ezek azok az üzenetek, amelyeket hát tovább kell adni a világnak, hogy a mi halálunk nem reménytelen pusztulás. Annak sajnos, aki nem akar hinni, annak az. Szent Ágoston azt mondotta, hogy aki téged megteremtett a te beleegyezésed nélkül, nem tud üdvözíteni a te beleegyezésed nélkül. Hát volt egy atya, azt mondta, hogy aki akar menj a pokolba, menjen, azt mondja, menjen a pokolba, én nem megyek, már azt mondja, hogy nagyon meleg van, meg nagyon rossz a társaság. Úgyhogy...
Cipriano atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, mindent, amit megosztottál velünk. Gondolom, hogy megígérhetem felőlem, hogy imádkozok érted.
Én is fogok érted imádkozni.
Hogy... És remélem, hogy majd nem egyszer találkozunk, de előbb-utóbb találkozunk oda át.
Igen,
az Isten fényében, dicsőségében is.
Igen. Hát ez a mi reményünk, hogy amit nem tudtunk itt ezen a földön megbeszélni, ott már megbeszéljük.
Így van, így van. Jó. Köszönöm. Jó. Isten áldjon.
Téged is köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Reich Krisztián kapucínus atya Szentkúton elhangzott elmélkedésének második részét hallották.